frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ismét hazánkba látogat, hogy részt vegyen a március 21-én kezdődő CPEC Hungary konzervatív politikai konferencián. A Times of Israel jelentése szerint a kormányfő felé szólal a rendezvényen, amely alig 3 héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat, írja a hvg.hu portál. Netanyahu legutóbb tavaly áprilisban tett hivatalos látogatást Budapesten Orbán Viktor kormányfő meghívására. Konzuli védelmet biztosít a kormány annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki 5 embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, a beregszászi főkonzulátus ad védelmet a rendőrségi eljárás során. Bejegyzésében azt is írta, a 4. évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból. Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiacvezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának környén, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter szerint ez ismét bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar-amerikai kapcsolatokban. A beruházást a kormány 3 milliárd forinttal támogatja. Azt is mondta, visszautasítjuk a lesajnáló szavakat arról, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56 milliárd 800 millió euró szintet január végére, ami történelmi csúcsot jelent, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy szaúd-arábiai konferencián kiemelte, a bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők. Kitért arra is, a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. 3 szakaszban összesen 3 milliárd 420 millió forint hazai és európai uniós forrás jut a fogyatékossággal élők munkatapasztalat szerzésének támogatására, közölte a fogyatékosságügyi államtitkár. Kós Ádám elmondta, a cél a 16 és 29 év közötti pályakezdő fogyatékossággal élő fiatalok foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiacra történő felkészítése, számukra munkagyakorlat, munkaszocializáció, munkatapasztalat szerzés biztosítása akkreditált foglalkoztatóknál. Sokkal több ez, mint jövedelem, mert önállóságot, közösséget és biztonságot ad, tette hozzá. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint semmilyen megállapodás nem született a magyar állam és az internetes Alibaba áruház között pótdíj felszámításáról. A tárca közleménye hangsúlyozza, elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatot. Mint írták, a kormány nem adott felhatalmazást a 4,5%-os pótdíj beszedésére vagy állami teherként való feltüntetésére. Az ukrán-magyar határszakaszon 4097-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 12 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 25 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a táviratirodát. Múlt héten az ország területén 33 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Éjjel a lengyel katonai rádiólokációs rendszerek újabb léggömb jellegű tárgyak behatolását észlelték a lengyel légtérben, közölte a hadsereg műveleti parancsnoksága az X közösségi portálon. Az incidens nem veszélyeztette a légi közlekedést, feltehetőleg csempész léggömbökről volt szó. Lemondott a brit miniszterelnök kabinetfőnöke, Morgan McSweeney támogatta az Epstein botrányba keveredett és visszahívott volt washingtoni nagykövet Peter Mandelson kinevezését. A kormányfőnek írt lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott, Mandelson támogatása olyan szintű hiba volt, amely kárt okozott a munkáspártnak, az országnak és a politikába vetett bizalomnak, ezért teljes mértékben vállalja a felelősséget. Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai szerb köztársaságban tegnap megtartott részleges megismételt elnökválasztás. A kormánypárti jelölt Sinisa Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Csupán októberig tölti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. Japánban a liberális demokrata párt kétharmados győzelemmel szerezte meg a képviselőházi mandátumok többségét, közölte a japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítése után. A Takaichi Sanae miniszterelnök vezette párt a megújulás párttal koalíciót alkotva legalább 316 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég holnap is, újabb csapadékra számíthatunk, az eső mellett havas esőre, reggel délelőtt helyenként még havazása is. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet kedden hajnalban 0, napközben plusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Emiliáni Szent Jeromos áldozópap. Velencében született 1486-ban, 1537. február 8-án halt meg, 51 éves korában. Jeromos életének első szakaszában semmi jelét nem adta annak, hogy szent lett belőle, de megtérése és pappá szentelése után csodálatos buzgósággal és szeretettel szolgálta a betegeket, szegényeket és az árvákat, amit most élettörténetében megfigyelhetünk. Isten kegyelmével, amit nagyon jól használt fel, az erényeket hősiesen gyakorolta, és az életszentség magaslatára emelkedett. Velencei nemes szülők gyermeke, kezdetben katonáskodott és világiasan élt. Korára jellemzőek voltak a gyakori háborúk, így őt is megbízta Velence a Piave felett őrködő kis erőd Castelnuovo védelmével. 1511. augusztusában azonban fogságba és börtönbe került. Itt érintette meg a kegyelem, és mélyreható változás következett be a lelkében. Egy hónapi fogság és a csodás szűzanya által kieszközölt szabadulás elegendő volt arra, hogy Jézus követője legyen. 3 évig még Castelnuovo községi elöljárója volt, de ez alatt sokat vezekelt és gyakorolta a felebaráti szeretetet. Majd Velencében elvégezte a teológiát, és 1518-ban, 32 éves korában pappá szentelték. Ettől fogva a szegényeket, az árvákat, a betegeket, az elhagyatottakat, az öregeket vette gondjaiba. 1528-ban a nagy pestis járvány idején félelmet nem ismerve tett meg mindent az emberekért. Maga is megkapta a kórt, de felgyógyult, és 1531-ben mindenéről lemondott. A kóborló, csavargó gyermekeknek szentelte életét. Otthont és munkát szerzett nekik. Hitoktatta őket, Velencétől Milánóig több városban árvaházakat, kórházakat alapított. Gondjába vette az árvákat, a veszélyeztetett leányokat, ápolta a betegeket, és hitoktatásban részesítette az egyszerű falusiakat. Társakat keresett, és velük együtt megalakította az ágostonosok reguláját követő szomaszkai rendet, amely Itáliában ma is működik, s amelynek az árvaházak, szegény otthonok, kórházak és diákotthonok fenntartása a munkaköre. 51 éves korában a pestis járvány áldozata lett. 14. Benedek pápa 1747-ben boldoggá, 13. Kelemen pápa 20 évvel később szenti avatta. 11. Pius pápa 1928-ban a rend 400 éves jubileumán az egész egyház számára az árvák és szülői szeretetet nélkülöző gyermekek védőszentjévé emelte. Imádkozzunk ilyen vagy hasonló szavakkal Emiliáni Szent Jeromos ünnepén. Jézusunk, Emiliáni Szent Jeromos a te példádat követte, amikor pap lett, a szegények, a betegek szolgálatára szentelte életét. A szülői szeretetet nélkülöző árvákat felkarolta. Addurunk, hogy az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit mi is gyakoroljuk. A betegeket, szegényeket, árvákat segítsük, és a körülöttünk élők lelkével is, lelkük üdvösségével is mindig törődjünk. Szavainkkal, példánkkal és jótetteinkkel őket hozzád vezessük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését Jézus nemzetség táblájáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Szent Márti evangéliumának első fejezetének első 17 versében olvashatunk Jézus családfájáról. A Szent Szerző 3x14 nemzedéken át mutatja be Jézusnak a nemzetség tábláját, Ábrahámtól indul, és megérkezik Józsefhez, a boldogsága Szűz Mária jegyeséhez. Neveket olvasunk egymás után. Ezek a neveket ismerjük az Ószövetségből, azonban így unalmasnak, semmit mondónak tűnik. Nevek, nemzetségtáblák, olvastuk, és végül megérkezünk Józsefhez. Azt is láthatjuk, hogy ezek mind bűnös emberek. Akár most kiemelem Dávidot is, aki házasságot tört, és megölette Uriást, a hasztére küldte ki az első vonalba, hogy meghalljon, azért, hogy el tudja venni az ő feleségét. Milyen súlyos bűneket követett el, és Uriás feleségétől született Salamon. Az Isten nem akarta ezt a bűnt, ezt a nagyon súlyos bűnt. Mégis az Istennek a terve nem szűnt meg, hanem tovább megy. A teológiából ismerjük ezt a kifejezést, creatio continua, ami azt jelenti, hogy folyamatos teremtés. Amikor az Isten megteremtette a világot, akkor nem hagyta magára, ezt tanítja a deizmus, Isten megteremtette a világot, mint egy órát felhúzod, kívülről néz, és minden megy a maga rendjében. Hanem a kreáció kontinua, hogy az Isten folyamatosan teremti a világot, folyamatosan a létben tartja, a beteljesülés felé vezet mindent, vagyis az üdvösség felé. Az Isten nem hagyta el sem a világot, sem az embert, hanem egy képpel élve olyan, mintha tenyerén tartaná, és szépen vezeti mindig a fejlődés irányába, a beteljesülés felé. Ez a folyamatos teremtés. Ezt mi sokszor talán véletlennek nevezzük, de az Isten ott van folyamatosan a természetben, ott van folyamatosan az ember életünkben, mindig újjáterem, mindig folyamatosan teremt. És hogyha így olvassuk ezt a szentírási részt, akkor láthatjuk, hogy ez nem csak egy nemzetségtábla, hanem az Isten folyamatosan működik az embereken keresztül. Ezek az emberek, az itt felsorolt nevek, az üdvösség történetnek nagyon fontos szereplői. Akkor is, hogyha bűnösök voltak, hogyha sok gyarlóságuk is van. Megérkezünk Józsefhez, József a nevelő atya Jézus Krisztusnak, és megérkezünk karácsony misztériumához. Amikor így tekintünk vissza, akkor az első szó, ami eszünkbe jut, az a hálaadás. Az Isten folyamatosan teremti a világot, folyamatosan embereket ajándékoz, és az embereken keresztül újabb és újabb emberek születnek, és az üdvösségnek a története előre halad. Ez a memória, ami különösen fontos volt az Ószövetségben. Emlékezni arra, visszaemlékezni, hogy ami történt, ott az Istennek a keze ezekben a történetekben benne van. Az Isten az, aki kiszabadította a választott népet. Az Isten az, aki teremt, aki vezet, aki az embert visszatéríti a helyes útra. Az Isten folyamatosan ott van az emberi történelemben, és ha bár a szabad akaratunk ott van, mégis a folyamatos teremtés által a célra vezeti a világot. Ezért hálát adunk, ezért a jelenlétét, ezért a szeretetét, az Istennek a működésért. Persze a memóriának fontos része is, hogy megérkezünk a jelenhez. És a zsidóknál ez azt jelentette, hogy nem csak emlékezünk, hanem ugyanez az Isten most is jelen van, most is ugyanúgy szeret, most is csodákat tesz, most is megszabadít, megment, újjáalkot bennünket, és vezeti az életünket. Vagyis az életem az üdvösség történetnek a része. Lehet, hogy számomra ilyen szürkének tűnik, nincs semmi nagyobb tehetségem, nem kaptam semmi különleges ajándékot vagy hivatást, hanem élem a hétköznapi életemet, dolgozok ott a családom, imádkozok, eljárok a szentmisére, élem az Istennel való életemet, és olyan szürkének mondható. De az én életem az üdvösség történetnek a része. Az Isten engem is a létben tart, engem is vezet, engem is hív, és engem is vezet az üdvösség útján. Persze én ennek a közösségnek a része vagyok. De az Isten sosem egyénileg gondolkodik, hanem mindig közösségben. És az Isten a jövőben is tesz csodákat, a jövőben is teremt, és az Isten folyamatosan átszövi az egész emberi történelmet, és mindent visz a beteljesülés az üdvösség felé. Ennyi a rövid teológiai tanítás, de mit mond ez nekem ez a Szentírás? Mit mond rólam? Részben az, hogy így lássam az életemet, hogy az üdvösség történetnek a része. Másrészt pedig sok mindenre megtanít. Amit ki szeretnék emelni például, hogy a mai korban talán az ősöknek a szerepe, szülők, nagyszülőknek a szerepe úgy háttérbe szorult. Régen ők voltak a bölcs emberek. Sok ember büszke volt az apjára, nagyapjára, az őseire, hogy kik voltak, kutatták, hogy honnan jöttek, és hogy mennyi minden bölcsességet tanultak tőlük. Ma sokszor ezek az idős emberek, ők már igazából csak ilyen vén valakik, akiket beteszik idősek otthonába, hogy otthon vannak, de mintha már nem lenne szerepük. Főleg nem olyan szerep, hogy ők a bölcsek, akiket meghallgatunk, mert tapasztalatuk van az életről. Sokszor úgy tűnik, hogy ők már nem értenek hozzá, régen éltek, azóta a világ eljárt fölöttük, teljesen más a helyzet, azok az igazságok most már a mai korban nem élnek meg, nem válthatók tettekre, teljesen másban éltek, és így a tekintélynek a szerepe is csökken. Az ősök olyanok voltak, amilyenek, de mi vagyunk az okosak, a felvilágosultak, majd mi tudjuk, hogy mit kell tenni. Vagyis az időseknek a tisztelete valamennyire háttérbe szorult, persze ez személyenként, családonként változik, de mindenképpen van egy komoly tekintélyvesztés. És sokszor úgy is előjön az időseknek a szerepe, hogy most már egyre többet beszélnek arról, hogy az ember hogyan sérül, a szülők, nagyszülők milyen hibákat követtek el, milyen sebeket kaptunk tőlük, vagyis a bűn oldaljon elő az életükből, mi az, amit rosszul csináltak, és ezáltal nekem hogyan lett rosszabb az életem, hogyan sebződtem. És persze ennek is megvan a létjogosultság, ezzel is foglalkozni kell, ha valóban foglalkozni kell vele. Azonban ez csak egy nagyon kis része a szülők, a nagyszülők, az őseimnek, a tiszteletének és a szeretetének. Ezért ez a rész megtanít arra, hogy tiszteljem a szüleimet, nagyszüleimet, az őseimet, legyek rá büszke, és legfőképpen adjak hálát, nekik köszönhetem, hogy én vagyok, hogy én élek. Nekik köszönhetem az emberségemet, a hitemet is, igazából mindent nekik köszönhetik. Lehet, hogy voltak hibáim a szüleimnek, de a tükörben nézek, én vagyok a fő művük. A legnagyobb ajándék, hogy életet adtak nekem. Persze az Isten teremtő művérmel működtek együtt, de mégis életet kaptam tőlük. És ezért visszatekintve hálát adok. Ha jelenben nézek, és így helyezem el az életemet, hogy ez egy folyamatnak a része, akkor ott a felelősségem, hogy én hogyan élek. Rám hogyan emlékeznek vissza. Milyen gyermekeknek adok életet? Egyáltalán hány gyermeket vállalok, vagy nem is akarok továbbadni? Hogyan élem a hitemet, az emberségemet, az erkölcsömet? Tőlem mit lehet tanulni? Az utódaim büszkék lesznek-e rám, amikor látják a nevemet, vagy csak legyintenek rám? És ez felelősség, hogyan élem meg a jelenemet, az életemet, mint ajándékot, hogyan élem meg, és az a sok-sok lehetőséget, ami az életembe belé van oltva, az hogyan bontakoztatom ki. És persze a felelősség az a jövőre is vonatkozik. Mit akarok továbbvinni? Mit akarok továbbadni? Ugyan az én gyermekeim, unokáim, dédunokáim is megy tovább a történelem, milyen emberek lesznek? Ki tudja, hány híres ember is lesz közöttük? Persze önmagában nem ez a lényeg, de ki tudja, hogy milyen gyümölcsöket hoz az én életem, és később hogyan gondolnak rám vissza. És ha így nézem a történelmet, a részem, az életem része ennek a történetnek. Az Isten folyamatosan teremti az ember életet, az egész világot, a létben tart, vezet az üdvösség felé, és ebben kell nekem megtalálni a helyemet. Ezért a nemzetség tábla talán unalmasnak tűnik, de nagyon sok mindenre tanít bennünket, hogy az egész világot, az életemet ne csak önmagában nézzem, hogy nekem mi a jó, ez az individualizmus, hanem úgy nézzem, hogy ez az egész emberiségnek a része, egy közösségnek a része vagyok, van múltam, van jelenem és van jövőm, és az Isten a világnak az ura. Ebben a kontextusban nézem az életemet, már nem szürkének tűnik, hanem látom, hogy milyen fontos része vagyok én az üdvösség történetnek, mennyi ajándékot kaptam, mennyi ajándékot tudok továbbadni, és legfőképpen arra csodálkozok rá, hogy az Isten milyen jó, és hogy folyamatosan jelen van az én és az egész világnak az életében.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését Jézus nemzetség táblájáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget, Máté és Péter apostolok elhívásáról, valamint a Lourdi jelenésről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorban tanulságos bibliai történetekkel és vallási eseményekkel foglalkozunk. Az Új Szövetséget fogjuk venni, az Új Szövetségből Jézus 12 apostolának kiválasztásáról fogunk beszélni. Máté és Péter apostol elhívásáról. Valamint említést teszünk Bartimeusról, a jerikói vakról. Ezen kívül pedig megismerjük a lurdi jelenést, amit február 11-én ünnepelünk az egyházban, hogy Bernadettnek, egy francia kislánynak megjelent a szűzanya. Kezdjük akkor, gyerekek, a bevezetést az Új Szövetségbe. Ugye az iskolában már tanultunk róla, hogy hogy is épül fel az Új Szövetség? Léna.
27 könyvből áll.
Így van, köszönöm szépen. És mivel kezdődik, hogyha a Bibliát kinyitjuk, az Új Szövetségben mivel kezdődik?
A 4 evangélistával.
Igen, köszönöm szépen. Kik az evangélisták, Léna?
Máté, Lukács, Márk, János.
Így van. A 4 evangélium után vettük már Pálnak az életét, ugye abból dolgozatot is írtunk, Pál pedig melyik történetben van?
Az apostolok cselekedeteiben.
Így van, pontosan. Jézus a tanításai és csodái során egyre több embert vonzott maga köré. Azonban a legfontosabb döntése az volt, hogy 12 kiválasztott tanítványt tett meg apostollá, akik tovább vitték az ő üzenetét a világban. Mit jelent az apostol szó? Léna?
Kiválasztott.
Jól mondtad, és még? Apostol szó jelentése. Tibor?
Küldött.
Így van. A 12 apostol neve sorban versbe is megtanultuk őket, akkor gyerekek, mondjuk el most a rádió hallgatóknak a 12 apostolt versben.
Péter volt az első, kit követett András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon és Karióti Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Így van, köszönöm szépen, ügyesek vagytok. És szerintetek miért pont 12 apostolt választott ki Jézus? Nóri.
A 12 szám szimbolikus jelentésű, hiszen Izrael 12 törzsére utal. Jézus ezzel is kifejezte, hogy az új szövetség és az új közösség az ószövetségi hagyomány folytatása, beteljesítése.
Tehát az ószövetséget tanultuk az első fél évben, most pedig áttértünk az új szövetségre, és Jézus nem akarja az ószövetséget eltörölni, hanem annak a folytatásába kezdett bele, és a 12 törzs, azok jelölik a 12 pátriárkát, Jákobnak a 12 fiát, ugye emlékeztek rá. És amikor Jézus kiválasztotta a tanítványokat, az nem csak olyan hirtelen döntésből választotta ki, hanem egy teljes éjszakát imában töltött a hegyen, mielőtt meghozta a döntését. Ez arra tanít minket, hogy az élet fontos döntései előtt kérnünk kell Isten segítségét. Ti is biztos szoktatok olyat, hogy amikor van valami fontos esemény, akkor elgondolkoztok és kéritek a Jóisten segítségét. Mi volt szerintetek az apostolok feladata? Léna.
A kiválasztott apostolok nem csak tanítottak, hanem Jézus csodáinak tanúi voltak. És a feltámadás után ők lettek az egyház alapjai. Később mindannyian elindultak a világba, hogy terjesszék az evangéliumot.
Így van. Ugye Jézus kiválasztotta őket, abba kellett hagyniuk azt, amivel éppen foglalkoztak. Utána, Jézus feltámadása után, őnekik kellett továbbvinni az evangélium terjesztését. Elindultak a világba. És volt még egy apostol, akiről mostanában tanultunk, nem régen volt az ő neve napja. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy ő hogy került az apostolok közé.
Bár Pál nem tartozott az eredeti 12 apostol közé, megtérése után a legnagyobb evangéliumi hirdető lett. Az egyház a pogányok apostolaként tartja számon.
Így van, köszönöm szépen. Mikor volt a páli fordulat? Léna.
Január 25.
Így van. És ezután, ugye ő megtért, addig mindig üldözte a keresztényeket, és aztán ő is csatlakozott az apostolokhoz. És ő lett a pogányok apostola, meg a nemzetek apostola is. És nagyon sok levelet írt, három missziós útja során. Az apostolok ábrázolása. A 12 apostolt gyakran szimbólumokkal ábrázolják a művészetben. Hogyha látunk egy képet, ahol nagyon szépen fel vannak sorakoztatva az apostolok, Jézus középen, két oldalt 6-6 tanítvány, akkor láthatjuk, hogy a kezükben valami attribútum van, valami jelkép. Tudunk-e olyan apostolt, akiről biztos, hogy tudjuk, hogy ki az, hogyha meglátjuk a kezébe azt a jelképet? Léna.
Pál és könyv és kard.
Nagyon jó. Tudunk-e még? Léna.
Péter, kulcs.
Így van. Nóri.
Tamás lándzsával, Máté pénzezzecskóval jelenik meg.
Pontosan. Na akkor el is kezdjük. Mátét hogyan hívta meg Jézus? Eredeti nevén ő Lévi volt. Vámszedőként dolgozott Kafarnaumban egy ember. Ők a vámszedők akkoriban az egyik legmegvetettebb társadalmi csoporthoz tartoztak, mivel a rómaiak számára szedték be az adót. Gyakran visszaéltek a hatalmukkal, és jogtalanul nagyobb összegeket szedtek be. Ezért az emberek bűnösöknek és áruloknak tartották őket. Mondjuk el az ő történetét. Nóri és Léna.
Kafarnaum városában történt, hogy Jézus meglátott a vámnál egy embert. A férfit Lévinek hívták. A vámosokat senki sem kedvelte szerte Izraelben. Nem csoda, hiszen oly sok szegényt becsaptak, mindenkitől több adót követeltek, mint amennyit be kellett volna szedniük. Tolvajnak, rablónak tartották őket. Jézus tudta ezt, mégis így szólt hozzá.
Kövess engem!
Ő felállt és követte. Később Lévi meghívta Jézus tanítványaival együtt egy lakomára, ahol más barátai, vámosok és bűnösök is jelen voltak. A farizeusok, akik magukra oly büszkék voltak, hogy egyedül ők tartják meg tökéletesen Isten parancsait, megbotránkoztak ezen. Meg is kérdezték a tanítványokat.
Miért teszik a mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?
Jézus ezt válaszolta nekik.
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.
Lévi később Jézus barátja, apostola lett, a hagyomány szerint ő volt Máté, aki megírta az egyik evangéliumot.
Így van, nagyon ügyesen elmondtátok. Változtatott nevet Léviből Máté lett, ugyanúgy, mint Saulból Szent Pál. Így van. Tehát a farizeusok megütköztek ezen, és megkérdezték Jézus tanítványait, hogy miért eszik bűnösökkel, és Jézus válasza híressé vált, hogy nem csak az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez a mondat a keresztény hit egyik alapüzenete. Isten kegyelme mindenki számára elérhető, függetlenül a múltjától. Tehát ez a Lévi, ez nem volt olyan jó ember, ugye ő magáról is tudta, és el is gondolkozott rajta, de ott hagyta az egész magát, ezt a foglalkozást, és Jézushoz csatlakozott. Balázs, légy szíves, mondd el, hogy ki volt az Új Szövetség első evangéliumának a szerzője.
Máté később az Új Szövetség első evangéliumának szerzője lett. Műve különleges abban, hogy nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Jézus életét összekapcsolja az Ószövetség prófétáival. Ezzel próbálta meggyőzni a zsidó közösségét arról, hogy Jézus a várt mesiás. Máté története különösen fontos a pénz és a hit közötti konfliktus kapcsán. Egy vámszedő, akinek az élete a pénz körül forgott, végül mindent hátrahagyott Jézusért.
Ez arra emlékeztet minket, hogy az anyagi javak sosem állhatnak a hit és a lelki növekedés útjába.
Tehát akkor, ha képen látjuk őt, vagy szobron, Tibor, akkor hogyan ábrázolják őt?
Gyakran pénzes zacskóval vagy könyvvel ábrázolják, mivel az evangélium írója lett.
Köszönöm szépen. És a másik apostolról, akiről most a műsorban fogunk beszélni, az Péter lesz. Péter apostol kiválasztása. Simon Péter eredeti nevén Simon volt, Betszadából származott és halász volt, mielőtt Jézus elhívta őt. Testvére András volt. András is Jézus tanítványává vált, sőt, ő vezette Simont Jézushoz. Tehát András találkozott először Jézussal, és ő szólt Simonnak, a testvérének, hogy gyere, bemutatom neked Jézust. Péter az egyik legkiemelkedőbb apostollá vált, akire Jézus különleges szerepet bízott. Péter és András éppen hálót vetettek a tóba, amikor Jézus megszólította őket, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Ez a pillanat radikális változást hozott Péter életében. A mindennapi halászból a hit egyik legfontosabb hirdetője lett. Eredetileg Simon néven ismerték, de Jézus Péternek nevezte el, ami görögül kősziklát jelent. Tehát a Péter név jelentősége nagyon fontos volt. Ez a név szimbolikus, hiszen Jézus kijelentette azt, hogy
te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat.
Így van, ezt mondta neki Jézus Péternek. Ez a mondat alapvető szerepet adott Péternek az egyház történetében. Sziklának nevezte őt, a szikla, tudjátok, az erős.
Igen.
Tehát az, a balga, az homokra építi a házát, az okos ember meg sziklára. És a Péter szó jelentése szikla. Ő lett az első pápa, és a keresztény közösség vezetője.
Bízom én, benned
veszélyek közt támaszom, aki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én. Velem vagy ez a erő, kegyelmed elég nekem, benned bízom én, benned bízom én. Velem vagy ez az erőt, kegyelmed elég nekem. Te vagy a kősziklám, oltalmam, veszélyek közt támaszom, ki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én. Velem vagy ez az erőd, kegyelmed elég nekem, benned
Péter kiemelkedett az apostolok közül bátorságával és lobbalékony természetével. Gyakran beszélt mások előtt, de a története tele van emberi hibákkal is. Jézus úgy nézett rá, ahogyan senki más nem tudott nézni. Mosolygó tekintete a szívéig hatolt. Simon soha nem felejtette el ezt a tekintetet, mintha az élete mindig is a názáreti Jézushoz kötődött volna. Simon, mondta egy nap Jézus, ezentúl Péter lesz a neved, és úgy építem rád egy házamat, akár csak egy sziklára. A pokol kapui sem vesznek előtt rajta. Neked adom az Isten országának kulcsát. Minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve az égben is. És amit szétválasztasz a földön, az szét lesz választva az égben is. Jézus tudta, hogy ez az ember egyenes, és olyan szilárd, akár a szikla, és teljes egészében rábízta magát. Péter kész volt bárhová követni Jézust. Jézus azt akarta, hogy ez mindenki számára világos legyen, és elhívta őt tényleg a halászatból, és ő azt mondta, hogy én emberek halászává teszlek téged. Történeteket is említsünk Péter és Jézus kapcsolatáról. Léna.
Járás a vízen. Amikor Jézus a vízen járt, Péter is megpróbált rálépni a hullámokra, hitének megingása miatt azonban süllyedni kezdett, de Jézus megmentette.
Így van, köszönöm szépen. Jézus messiásként való elismerése. Péter volt az első, aki felismerte Jézus messiási küldetését. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amikor egyszer megkérdezte Jézus tőle, hogy kinek tartotok ti engem, akkor Péter válaszolt így, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nóri?
Az egyik legismertebb gyengesége az volt, amikor háromszor megtagadta Jézust a szenvedés előtt. Később mélyen megbánta ezt, és könnyezve imádkozott bocsánatért.
Így van, mielőtt keresztre feszítették, háromszor megtagadta. Léna?
Jézus megbocsájtása és visszaállítása. A feltámadott Jézus külön kérdést tett fel Péternek. Szeretsz engem? Háromszori megvallása által Péter visszakapta hivatását.
Így van. Többször is megkérdezte, hogy Péter, szeretsz te engem? És azt mondta, Péter, tudod, Uram, hogy szeretlek. Jézus feltámadása után, a Szentlélek eljövetele után is fontos szerepet kapott Péter. Balázs, mondd el nekünk, hogy mi volt az.
A
Szentlélek eljövetele után Péter bátran hirdette az evangéliumot. Az Úr az első pünkösdi beszédében 3000 ember tért meg. Ez volt az új keresztény közösség születése, ahol Péter vezető szerepet játszott.
Köszönöm szépen, tehát ő volt az első pápa is. Most ki a pápa, ki tudja jelenleg? Léna.
14. Leó.
Így van. És a legislegelső akkor ki volt, még egyszer mondjuk el?
Szent Péter.
Így van.
Péter Rómában szenvedett vértanúl halált, felthetően Néró császár uralkodása idején. A hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézushoz hasonló módon halljon meg.
Így van. Körülbelül Krisztus után 64-ben történhetett ez, úgy, ahogy tanultunk Pálról is. Rómában haltak vértanú halált.
A művészetben gyakran kulccsal ábrázolják, ami az egyház fölötti hatalmát jelképezi, ahogyan Jézus átadta neki a mennyek országának kulcsait.
Jegyezzük akkor meg, hogyha látunk egy szobrot, amin kulccsal ábrázolják a Szent Péter. Hol láthatunk Szent Péterről egy nagyon szép szobrot idegen?
A bazilika előtt.
Így van. Térjünk át Bartimeusra. Igaz, ő nem volt apostol, de ő is csatlakozott az apostolokhoz, de nem volt hivatalosan apostol. Mit tudunk Bartimeusról? Ki volt ő? Léna.
A történet szerint Jézus Jerikóba érkezett, ahol egy vakkoldus Bartimeus az út szélén ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra halad. Hangosan kiáltani kezdett. Dávid fia, könyörülj rajtam! Az emberek próbálták elhallgattatni, de ő még hangosabban kiáltott. Bartimeus nevének jelentése Timeus fia, amelynek görög változata a nagyra becsült jelentés hordozza. Jézus megállt és hívta Bartimeust. Megkérdezte tőle, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Bartimeus így válaszolt. Uram, hogy lássak! Jézus meggyógyította őt, és Bartimeus dicsőítve követte őt.
Így van, és utána a tanítványokhoz csatlakozott. Nagyon fontos, mert Bartimeus világéletében vak volt. Gondolhatjátok, hogy milyen rossz volt az. És ő ott ült az út szélén, és hallotta, hogy jön a tömeg, és akkor ő kiáltozott. A többiek már le akarták csütítani, hogy maradjál már csömbbe. Jön Jézus, és ő mégis kiabált, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És akkor Jézus odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy mit cselekedjen vele. És akkor olyan hite volt, hogy mondta neki, hogy Uram, hogy csak lássak. Jézus aztán meggyógyította őt, és egész életében dicsőítette, és a tanítványokhoz csatlakozott. Fontos volt Bartimeus hite és kitartása, és példaértékű volt a számunkra is. A gyógyulás nem csak testi, hanem lelki szinten is megvalósult. Jézus mindenki felé nyitott, különösen azok felé, akiknek szükségük van rá. Ugye a történetünkben most Bartimeus gyógyította meg, nem csak a testi, hanem a lelki gyógyulás is nagyon fontos, például Máténál pedig azt mondta, hogy ugye nem csak az egészségesekhez jött el, hanem a betegekhez is. És most áttérünk a lourdesi jelenésre, mert a betegek világnapja február 11-én van. És ez a lourdi jelenésnek a napja is. Franciaországban van ez a kisváros, Lourdes, és ott Szubirú Bernadettnek, egy 14 éves kislánynak jelent meg először a szűzanya egy barlangban. Ilyen hideg volt, mint most, február 11-én, és kimentek fát gyűjteni a testvérével és a barátnőjével, és ott csodálatos módon megjelent nekik a szűzanya. Az esemény után összesen 18 jelenésre került sor. Nóri.
A jelenések helyszíne Zarándok helyé vált, ahol évente több millió ember fordult meg. Lourdesban gyógyító forrás fakadt, amelynek vize azóta is sokak szerint csodás gyógyulásokat hoz. A szűzanya Lourdesban az imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta.
Így van. Én voltam Lourdesban, és zarándoklaton vettem részt anyukámmal, és Lourdesban van a csodás víz, amit a szűzanya fakasztott a Bernadett segítségével. Mondta neki, hogy hajolj le, kapard meg a földet, és igyál a forrás vizéből. És ebbe a vízben szoktak megmártózni az emberek. Több helyen van, mondjuk 3-4 ilyen medence, sorba kell állni, és az emberek elmennek oda az zarándoklatra, és ebbe a forrás vizében megfürdenek.
A jelenések során a szűzanya különösen hangsúlyozta a megtérés és az imádság fontosságát, valamint arra kérte Bernadettet, hogy mondjanak rózsafüzért.
Ezért a rózsafüzér imádság ma is fontos szertartás Lourdesban, és sokan imádkozzák otthon is, amikor segítséget vagy gyógyulást kérnek.
Így van, én is szoktam nektek mondani, hogy a rózsafűzér imádság nagyon fontos. A rózsafűzér jelentőségére hívta fel a figyelmet Lourdesban a szűzanya, és kérte Bernadettet, hogy mindig jöjjön ki minden hónapban a barlanghoz, és hozza a rózsafűzérét, és együtt imádkozzák a rózsafűzért. Mégpedig a bűnbánatért, hogy az emberek javuljanak meg, térjenek meg, és a betegekért is. Mikor van a betegek világnapja, Léna?
Február 11-én. Február 11-ét, a Lourdes-i jelenés évfordulóját Szent II. János Pál pápa 1992-ben a betegek világnapjával nyilvánította. Ez az alkalom arra hívja fel a figyelmet, hogy imádkozzunk a betegeket és támogassuk őket. A Lourdes-i jelenés arra tanít bennünket, hogy a hit és az ima mind a testi, mind a lelki gyógyulás forrása lehet.
Így van, köszönöm szépen. Tehát, ha van a családotokban beteg, nektek is, vagy ha csak ismerős is, akkor is imádkozzatok a betegekért, és a szűzanyához nyugodtan lehet imádkozni, kérni az ő közbenjárását, hogy gyógyítsa meg a betegeket. Úristen, aki a boldogságos szűz szeplőtelen fogantatása által fiadnak méltó lakást készítettél, kérünk, hogy amint őt fiad előre látott haláláért minden bűntől megóvtad, hogy az ő esedezése által minket is tiszta szívvel engedj hozzád jutni. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen. Könyörögjünk, áldunk és magasztalunk legtisztább szűzanyánk. A fényes lurdi barlangban szelíd mosollyal 18-szor jelentél meg, és azt mondtad Bernadettnek: én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Újongó szívvel dicsérjük Istent ezért a nagy kegyelmedért. Hálát adunk neked lurdi jelenésedért, és azért a jó sok jó téteményért, amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség innya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!